Jézus eltávozott onnan, és a galileai tengerhez tartott. Fölment egy hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá, hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat, meg sok más beteget, és a lába elé rakták őket. Meggyógyította valamennyit. Mikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak, és a vakok látnak, elámult és magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet, már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton. A tanítványok erre megjegyezték. Honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? 7 és néhány apró halunk, felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és odaadta tanítványainak. A tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 7 kosár kenyér maradékot szedtek össze. Az asszonyokon és a gyermekeken kívül mintegy 4000 férfi evett. Idáig Máté evangéliuma. Ebben az evangéliumban 2 kenyérszaporítás is szerepel, ez az egyik, ez a nevezett második kenyérszaporítás. A 15. fejezetben, a 14. is van egy kenyérszaporítás, ott igazából 12 kosár maradékot szednek össze, ott is 5 kenyér van, és 2 hal. Itt néhány apró halról beszél ez a szakasz. Sokan azt mondják, hogy ez a 2 kenyér szaporítás valójában csak egy volt, és 2 hagyományban maradt ránk, tehát hogy ahogyan a nép megőrizte. Egyrészt ugye a 12 törzset jelképezi, ott a 14. fejezetben, itt a 15. a 7, az pedig a teljességet akarja jelölni. Sokan mondják, hogy egyik kenyér szaporítás az izraelitáknak szól, a másik pedig a pogányoknak. Ez a megkülönböztetés azonban nem valószínű, hiszen Jézusnak a követségében elsősorban izraeliták, tehát zsidók voltak. Itt ez a mai szakasz egyrészt ugye egy több csodát is felsorol. A bevezetőben halljuk, hogy Jézus a galileai tengerhez, a genezáreti tóhoz tart, ott egy hegyre fölmegy, leül, és viszik hozzá a nagy sokaság a betegeit. Sánták, bénák, vakok, némák, mint egy elővételezi, amit Izaiás mond, és amit Jézus üzen keresztelő Jánosnak, aki a börtönben van, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy a sánták járnak, a süketek hallanak, a bénák meggyógyulnak, stb. Tehát, és utána hozzáteszi még, hogy boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Jézus itt egy gyógyító folyamatban van, és utána pedig már megjegyzi, hogy a tanítványoknak, hogy sajnálja a népet, már 3 napja kitartanak, igazából étlen szomjan, ezt is hozzá lehetne tenni, és nincs mit enniük, étlen nem akarja hazaküldeni őket, nehogy kidőljenek az úton. Tanítványok pedig realista módon megjegyzik, hogy honnan szerzünk ennyi kenyeret a pusztában, ekkora tömegnek. És viszont nem a semmiből szaporítja meg Jézus ezt a kenyeret, hanem van valami ott, és azt mintegy fölajánlják. János evangéliuma a 6. fejezetben ezt úgy mondja, hogy van ott egy kisgyerek, ahogyan megjegyzi ezt András, és mondja, hogy de hát mi ez ennyinek, de ez a kisgyerek fölajánlja. Itt is ezt a kenyeret, ezeket a kenyereket, ezt az 5 árpa kenyér, ugye másik hagyomány szerint, ezt fölajánlja, és Jézus, amit az ember fölajánl, önként odaad, az érdekes módon Isten mintegy megszaporítja, megáldja, és igazából utána, itt is mondja, hogy fogta 7 kenyeret, és alakat hálát adott, megtörte, odaadta tanítványainak. Bizonyos értelemben az eukarisztia ünneplésénél is ezeket az igéket használjuk, tehát, hogy fogta, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, ahogyan az eukarisztián, az átváltoztatásnál. Mondjuk a Szent Misében ugyanakkor megjegyzi, hogy a tanítványoknak is van szerepük, mert a tanítványok ezt aztán odaadják a népnek. A János evangéliumában Jézus közvetlenül adja mindenkinek, ez az evangélium a személyességet sokkal jobban kiemeli, mint a többi úgynevezett szinoptikus evangélium. Ami érdekes, hogy mindnyájan ettek, jól laktak, és van maradék. Tehát, hogy Isten olyan bőségesen ellát bennünket, hogy mindenkinek jut, és marad is belőle. Ugyanakkor ez a szimbolikus szám, tehát a 7 a teljességet jelenti, hogy ez mindenkinek jut, hogy ez mindenkinek tulajdonképpen hozzá juthat mindenki ehhez, mindenkinek jut belőle, és ugyanakkor megjegyzi, hogy jól laktak. Tehát Isten az embernek a jólétéről is gondoskodik. Más kérdés, hogy itt a világban, ami önzőségünk következtében nem jut mindenkinek élelem, vagy hogy bezárjuk a szívünket a felebarátaink előtt. Nagy tömeg van ott jelen, tehát azt mondja, hogy az asszonyokon, gyereken kívül mintegy 4000 férfi volt ott jelen. Nyilván ez egy becslés, nem annyira pontos számot akar tükrözni. Ugyanakkor mutatja azt is, hogy Jézusban ott van a gyógyító erő, ez a szakasz, tehát mindenkit meg tud gyógyítani, még ha mindenkit nem is gyógyított meg a maga idején Jézus, mert tudjuk, hogy a gyógyítás egyfajta hitet, bizalmat tételez fel, és Jézus mindig azt mondja majdnem, hogy kettőnkön áll a vásár, hogy a te hited meggyógyított téged. Ugyanakkor tudjuk János evangéliumából, hogy utána Jézust királlyá akarják tenni, mert a kenyér osztogatása, tehát, hogy az a császárnak a feladata volt, hogy ő gondoskodik. Aki ilyesmit tesz, az mint egy beleavatkozna a császárnak a gondoskodó hatalmába, mintha magát képzelni a császár vagy a király helyébe, és ezért Jézus János evangéliumában elmegy, a tömeget ott hagyja. Itt ebben a szakaszban főként erre a 2 csodára, egy gyógyító csodákra koncentrál az evangélista, illetve a kenyérszaporításra. Ez a kenyérszaporítás nyilván jelen megtalálható benne a Bibliában az ószövetségi előzmények Illés Elizeus esetében, tehát, hogy Isten a prófétái által is gondoskodik a népről. Maga Isten is gondoskodik, ide tartozik ebbe a körbe a mannának a csodája a pusztai vándorlás idején. Ezek mind egyébként emlékeztetnek arra, mert egy elhagyatott puszta helyen vannak. Mint egy Jézus megismétli, hát jó, manna, az nem éppenséggel kenyér, tehát nyilván, hogy vannak eltérések és különbségek, de maga a puszta jelzi azt, hogy kietlen vidéken is Isten tud gondoskodni az övéiről. A kenyeret nagyon gyakran büntetésként vonják meg az emberektől, vagy éheztetik az embereket, akár tudjuk azt, hogyha olyan helyzetbe kerül, rabságba. Nagymamám mesélt ilyen történeteket, hogy a testvére a jeges tengernél ott Murmansk, Arhangelsz azon a részen volt az első világháború után, és bizony a szemétdombon próbáltak élelmet keresni maguknak. Mai ember nem olyan gondoskodó, mint ahogyan itt megjegyzi az evangélista, hogy 7 kosár kenyérmaradékot szedtek össze, tehát, hogy nem veszik semmi kárba. Régente, emlékszem rá, ha a kenyér éppen leesett, akkor föl kellett venni az embernek, meg kellett csókolnia, és nem eldobni, hanem fogyasztani. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy ez az emberek számára ma egy feladat lenne, hogy megbecsüljük azt, amit a Jóisten adott nekünk, amit emberi munkával készítettünk. Mert egyes országokban óriási a pazarlás, más országon pedig nincs meg a betevő falat. És ugyanakkor néha Istent feszegetjük, hogy hát Isten miért nem gondoskodik róluk. Isten gondoskodik mindnyájunkról, legfeljebb a mi önzőségünk az akadályozza meg ezt a gondoskodást. Ez a jelenet figyelmeztet bennünket arra, hogy bízzunk a jó Istenben. Ő mind lelki, mind testi értelemben a mi táplálunk. Ő az, aki jól lakad bennünket. Ő az, aki gondoskodik rólunk. Ahogyan a régi asztali imádságnál szoktuk imádkozni, a mindeneknek szemei, ezt a Zsoltárt, te benned bíznak, Uram, te adsz nekünk eledelt alkalmas időben. Föltárod a te szent kezeidet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. Igen, mindenkiről tud, minden élőről a Jóisten gondoskodni. Adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy megbecsüljük mindazt, amit a mennyei Atya nekünk adott, és ugyanakkor mi magunk is tudjuk megtenni azt, hogy ami van, amink van, azt meg tudjuk osztani másokkal, mert akkor újra meg újra észrevesszük életünkben ezt a csodát, hogy valamit odaadunk, és mégis jól lakunk, sőt, még marad is nekünk. Mert Istent a nagy lelkűségben, a gondoskodásban nem lehet fölülmúlni.